A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén magasztaljuk fel fennállva a mi Urunkat, és egyben keresztelésre is készülve énekeljük a 431. énekünket, a 431. dicséret, így kezdődik: Úristen, kérünk Tégedet, keresztelj és mosd meg minket. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, hogy miként szerezte a mi Urunk, az Úr Jézus Krisztus, a keresztség sákramentumát. Ez írva található a Máté szerinti evangélium 28. részében, a 28. rész 18. és azt követő verseiben a következőképpen. Jézus hozzájuk lépett és így szólt: Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Elnyetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Mindig nagy öröm, amikor egy gyermek születik egy családba, és a gyülekezet számára is nagy öröm az, amikor a gyülekezet közösségébe egy új tagot vehetünk föl, egy új gyermeket, gyermekkel gyarapodunk. Öröm. A gyermek az új generáció egy-egy tagja. És most nagyon örülünk veletek együtt, kedves szülők és keresztszülők, annak, hogy elhoztátok Dánielt, első gyermeketeket, és szeretettel köszöntünk benneteket, szülőket, Gugolya Dániel és Bolyó Zsuzsanna, akiknek az első gyermeke ő. De nem csak ez az öröm van bennünk, hanem annak is nagyon örülünk, hogy ott volt a vágy a szívetekben, hogy ez a gyermek Krisztushoz is tartozzék. És Isten szövetségét szeretnétek elfogadni az ő számára is. De az öröm mellett mindig ott van bennünk az a gondolat is, hogy milyen világba születik egy-egy gyermek. És bizony sokat hallunk arról, hogy a mai világban mi vár rájuk, mennyi veszély leselkedik rájuk. És most nem csak a környezeti szennyeződésre gondolunk, hanem a lelki értelemben vett szennyeződésre is. Hogy mivé lett az az ember, embervilág, amit Isten olyan csodálatosan megalkotott. Hogy ott van bennünk a szeretetlenség, a gyűlölet, a harag, az irigység, és vajon hogy tudjuk mi őket felvértezni ezekkel szemben. És ha őszinték vagyunk, én azt hiszem, hogy gyakorló szülőként, meg ahogy idősödik az ember, egyre inkább látjuk, hogy tehetetlenek vagyunk mi a magunk erejéből ezekkel szemben. Látjuk tehát a bűnnek az ártó hatalmát, és látjuk a magunk tehetetlenségét, erőtlenségét is. Mi csak ideig, óráig tudunk ezek ellen harcolni. De az az öröm van bennünk, és az a mi bizonyságunk, hogy van ennél egy nagyobb hatalom is. A bűnnél és a gonosznál nagyobb hatalom. És ő lép ide most hozzátok. Ő szólít meg benneteket. Az Úr Jézus. Ő lépett oda akkor a tanítványok elé is, és most hozzátok is. Ő mondja azt, hogy neki adatott minden hatalom menjen és földön. Jó azt tudni, hogy nem csak bűn van, hanem van bűnbocsánat. Hogy nem csak gonosz indulatok vannak, hanem van szeretet, van öröm, békesség, béketűrés, jóság, hűség, mértékletesség. És ennek Jézus Krisztus a birtokosa, neki adatott minden hatalom. Ez a nagy örömünk, és most ő ide lép hozzátok, szövetségét kínálja nektek is, és fiatoknak, Dánielnek is. Rajtatok áll, hogy ezt a szövetséget elfogadjátok-e, kezébe teszitek-e a magatok és a gyermeketek kezét is. Az Úr Jézus kinyújtott karja ott van a kereszten átszegezve, ebben van a mi bűneinknek bocsánata és az új élet lehetősége. Ezt kínálja nektek. Éljetek vele, jöjjetek a gyülekezet közösségébe, akik valamennyien tanúi vagyunk annak, hogy Jézus Krisztusé minden hatalom ezen a mennyen és földön. Amen. Gyertek, tegyünk vallást hitünkről, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyesült keresztény anyaszent egyházat, a szentek egyességét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők és keresztszülők, hitünk megvallása után, Isten és a gyülekezet előtt kérlek benneteket, hogy jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat arról, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében és hitben nevelitek. Azt kérdem először, akarjátok-e, hogy Dániel az Atya, Fiú, Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszent egyházba befogadtassék? Ha igen, feleljétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket mostantól úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, feleljétek, ígérjük. Most pedig a gyülekezet tagjait kérdezem, ígéritek-e, hogy ezután, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztülőknek minden segítséget igyekeztek megadni ahhoz, hogy őt hitben nevelhessék. Feleljük, ígérjük. Adjunk hálát a gyermekért imádságban a következő képpen. Urunk Istenünk, hálát adunk neked az életért, minden új életért. Köszönjük neked, hogy te vagy mindeneknek adója, és ezért hálával lehet tele a szívünk, Urunk, hogy adsz új generációt, új nemzedéket. És köszönjük, Urunk, hogy most Dániel is ebbe a családba érkezhetett, hogy örömmel várták őt, és arra kérünk téged, Urunk, hogy áld meg a szülőket, hogy ez a döntés, amit most meghoztak, hogy gyermeküket a te szövetségedben szeretnék tudni, ne szalmaláng legyen, ne csak egy befejezés legyen, hanem egy kezdet, a te útadon járás kezdete. Köszönjük, Urunk, hogy te megtetted az első lépést. Te vagy az, aki hozzájuk lépsz, aki megszólítasz, aki hívsz. És köszönjük, Urunk, hogy néked adatott minden hatalom menjen és földön. Tied legyen ezért a dicsőség, most és mindörökké. Amen. Dániel, keresztellek én téged, Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevére. Amen. Dániel, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, te reád. Adjon békességet néked. Amen. Folytassuk Isten tiszteletünket, testvéreim, helyünket elfoglalva, a 866. éneket énekelve, a 866. énekünk egyben a hónap éneke is. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, Istennek hozzánk szóló üzenetét, amint írva található Sámuel első könyvében, Sámuel első könyvének 24. részében, a 2-tól a 20. verssel bezárólag terjedő részben.
Amikor Saul visszatért a filiszteusok sok üldözéséből, megüzenték neki, íme Dávid Engedi pusztájában van. Erre Saul maga mellé vette egész Izraelből 3000 válogatott embert, és elment, hogy megkeresse Dávidot és embereit a vadkecskék kőszikláján. Eljutott az útmenti juhaklokhoz, ahol egy barlang is van. És Saul bement oda, hogy szükségét végezze. Dávid és emberei pedig a barlang rejtekében voltak. Akkor azt mondták Dávidnak az emberei, íme ez az a nap, amelyről azt mondta neked az Úr, íme kezedbe adom ellenségedet, tégy vele, amit jónak látsz. Akkor fölkel Dávid, és lopva levágta Saul köpenyének a szárnyát. Dávid szíve megesett rajta, miután levágta Saul köpenyének a szárnyát, és azt mondta embereinek, oltalmazzon meg engem az Úr attól, hogy ilyen dolgot cselekedjem az én uram, az Úr felkentje ellen, hogy kezet emeljek rá. Mert az Úr fölkentje ő. Akkor Dávid kemény szavakkal megfette embereit, és nem engedte meg nekik, hogy Saulra támadjanak. Miután pedig Saul elindult a barlangból, és elment az úton, Dávid is fölkelt, kiment a barlangból, és így kiáltott Saul után. Uram, király! Mikor pedig Saul hátra tekintett, Dávid arccal a földig hajolt, és leborult előtte. Akkor ezt mondta Saulnak Dávid. Miért hallgat az olyan emberek szavára, akik azt mondják, íme Dávid a vesztedre tör? Íme a mai napon saját szemeddel láthattad, hogy az Úr kezembe adott téged a barlangban. Mondták is, hogy öljelek meg, de én megszántalak, és azt mondtam. Nem emelem föl kezemet az én uram ellen, mert az Úr fölkentje ő. Nézd csak, atyám, nézd! Igen, itt van a köpenyed szárnya a kezemben, mert amikor levágtam azt, nem öltelek meg téged. Azért értsd meg ebből, és lásd be, hogy nincs az én kezemben hamisság és semmi gonoszság. Nem vétkeztem ellened, de te mégis életem után leselkedsz, hogy elveszítsed. Az Úr tegyen ítéletet köztem és közted, és álljon bosszút az Úr érettem rajtad, de az én kezemben nem lesz ellened. Ahogy a régi példabeszéd is mondja, a gonoszságoktól gonoszság származik, de én nem emelem föl kezemet ellened. Ki ellen vonult ki az Izrael királya? Kit üldözöl? Egy bolhát? Egy ebet? Legyen azért az Úr ítélő bírod, és tegyen ítéletet köztem és közted. Tekintsen ügyemre, és perelje peremet, és szabadítson meg engem a kezedből. Amikor Dávid elmondta ezeket a szavakat Saul előtt, ő ezt mondta. A te szavad ehhez, Dávid fiam. És Saul fennhangon sírni kezdett. Majd azt mondta Dávidnak. Te igazságosabb vagy nálam, mert jó cselekedtél velem, pedig én rosszul fizettem neked. És értésemre adtad nekem a mai napon, hogy milyen jót tettél velem, hogy az Úr kezedbe adott engem, és te mégsem öltél meg. Mert ha valaki megtalálja ellenségét, békében útjára bocsátja azt, ezért hát fizessen meg neked jóval az Úr azért, amit ma tettél velem. Eddig olvastuk az igét, testvéreim, imádkozunk. Urunk Istenünk, lelki szemeinkkel is csodálunk téged, magasságos egyetlen Istent, aki kiválasztottál minket a világból, és gondot viselsz rólunk. Köszönjük, hogy annyira szeretsz bennünket, hogy most alkalmat adsz arra is, hogy együtt kérjük és együtt várjuk a te áldásodat. Köszönjük a hallott igében, hogy a kegyelmet, az irgalmat és a szeretetet közvetített felénk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te mindezt a te váltságműveddel megkoronáztad, hiszen miattunk, helyettünk és értünk haltál meg a kereszten, azért, hogy nekünk életünk, sőt, örök életünk legyen. Köszönjük mindezt. De kérünk, bocsáss meg, hogy mégis, amint a kereszteléskor is hallottuk, hogy a harag, a gyűlölet és a szeretetlenség ott lapul a mi szívünkben is. Tisztíts meg minket, kérünk és bocsásd meg ezt nekünk. Kérünk, legyél ott mögöttünk, legyél ott velünk, Istenünk, hiszen ha te ott vagy, akkor nem kell ennek törvényszerűen így történnie. Kérünk, add szent lelkedet, hogy kísérje életünket, add a mai napra, hogy megértsük üzenetedet, hogy a tiszta igei hangozzon, azt befogadjuk és megtartsuk azt. Amen.
Isten bűnbocsátó kegyelmét hirdetem a zsoltárok szavaival. Bízzál, Izrael, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és gazdag ő meg tud váltani. Meg is váltja Izraelt minden bűnéből. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a 246. dicséret 4. versét. A 246. dicséret 4. verse így kezdődik. Ó Szentlélek, kérünk tégedet! Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, Istennek hozzánk szóló üzenetét, amint írva található Jakab apostol levelében, Jakab apostol levelének 5. részében, a 7. és azt követő verseiben a következőképpen. Legyetek tehát türelemmel, testvéreim, az Úr eljöveteléig. Íme a földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt kap. Legyetek tehát ti is türelemmel, és erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van. Ne panaszkodjatok, testvéreim, egymásra, hogy el ne ítéltessetek. Íme a bíró az ajtó előtt áll. Vegyetek példát, testvéreim, a szenvedésben és a türelemben a prófétákról, akik az Úr nevében szóltak. Íme boldognak mondjuk azokat, akik tűrni tudtak a szenvedésekben, Jób álhatatosságáról hallottatok, és láttátok, hogyan intézte a sorsát az Úr, mert igen irgalmas és könyörületes az Úr. Mindenek előtt pedig, testvéreim, ne esküdjetek se az égre, se a földre, se más egyébre, hanem legyen a ti igenetek igen, és a ti nemetek nem, hogy ítélet alá ne essetek. Amen. Kedves testvérek, azoknak a beszámolójában, akiket az 50-es években munkatáborokba vittek, vagy kitelepítettek, rendre előjön az a gondolat, hogy a sok szenvedés és megaláztatás mellett az is szörnyű volt, hogy nem tudták, meddig tart ez. Mikor lesz ennek vége? Mikor mehetnek haza? Hogy lehet ezt kibírni? Jakab apostol, miután az embertelen gazdagok felett ítéletet hirdet, amiről a múlt vasárnap, vagy két héttel ezelőtt hallhattunk, ezek után a gyülekezet felé fordul, a gyülekezet tagjai felé. Azokhoz a szegényekhez, akik szenvedtek elnyomóiktól, akiket megaláztatás, igazságtalanság ért. És akikben ott volt a kérdés, meddig tűrjük ezt? Tűrjük-e egyáltalán? Jakab nem lázítja, nem kárörömre biztatja őket, hanem türelemre int. Türelemre az Úr eljöveteléig. És ezzel Istenre irányítja a figyelmüket. Így más nézőpontba kerülnek az embertársak. Most már nem csak csupán vízszintes irányban kell figyelniük, és azt nézni, hogy ember embertársával hogy bánik, mit tesz, hogyan viszonyuljon ehhez, hanem Istent bekapcsolja az apostol ebbe a közösségbe. És mindjárt más lesz a nézőpont. Istenen keresztül lehet mindent tekinteni. Így megváltozik az embertársainkhoz való viszonyunk. De milyen sokszor vagyunk mi is türelmetlenek. Egy hosszantartó betegség, kilátástalannak tűnő élethelyzet, reménytelennek látszó megoldás, keresés, vagy milyen sokszor szenvedünk egy-egy nehéz természetű családtag miatt, vagy egy olyan munkatárs miatt, aki rendre megkeseríti az életünket, akit nehéz elviselni, ha valaki folyton piszkálódik, keresztbe tesz nekünk. És ott a kérdés, tűrjük? Meddig tűrjük? Mit tegyünk? Talán mondjuk mi magunknak is, meg mások is, vagy mi másoknak, türelem, bírd ki. De mi is tudjuk, hogy a türelmünknek vége van, határa van. Viktor Emil Frank, a haláltáborok poklát megjárt pszichológus mondta azt, ő úgy tudta túlélni azokat a szörnyű éveket, ezt mondta, a szenvedést nem kerülhetjük el, de megválaszthatjuk, mi módon viszonyuljunk hozzá. Jakab apostol még tovább megy. Ő nem csak azt mondja, hogy a körülményeinkhez való viszonyulásunk határoz meg bennünket, hanem azt mondja, hogy az Úrhoz való viszonyulásunk. És ez legyen most az ige hirdetésünknek az alapgondolata. Az Úr legyen a mi viszonyulásunk alapja. És hogy hogyan ezt a Dávidról szóló történet alapján tegyük most meg. Isten elvetette Sault az ő engedetlensége miatt. És Sámuel próféta már fölkente Dávidot, mint új királyt. Azonban még Saul az uralkodó. Ő ül a trónon. Neki engedelmeskedik mindenki. Dávidra féltékeny, irigy, hiszen az a hír járja, hogy megverte Saul a maga 1000-ét, és Dávid a maga 10000-ét. Saulban ott van ez az irigység, és ez addig fajul, hogy Dávid életére tör. Meg akar szabadulni tőle, el akarja venni az életét. Dávidnak menekülnie kell, nincs egy perc nyugta sem, állandó életveszélyben van. Semmi remény arra, hogy Saul megbékélne vele, vagy nyugtot hagyna neki. Dávid igazságtalanul szenved, és ki tudja, meddig tart ez az állapot. Aztán úgy tűnik, Egyszer, mintha alkalom adódna a helyzet megoldására. Erről szólt a lekcióban felolvasott rész. Dávid egy barlang zugában húzza meg magát embereivel, és Saul éppen oda megy be, egyedül, hogy dolgát végezze. Védtelen, kiszolgáltatott helyzetben van. Itt egy lehetőség. Most meg lehetne szabadulni tőle. Emberei erre is biztatják Dávidot. Nézd, ez az a nap, amerről azt mondta neked az Úr, hogy kezedbe adja ellenségedet. De Dávid így válaszolt, mentsen meg az Úr attól, hogy ilyen dolgot kövessek el az én Uram, az Úr fölkentje ellen, és kezet emeljek rá, hiszen az Úr fölkentje ő. Dávid nem csupán Saulra néz, hanem az Úrra is, és az Úr viszonylatában nézi a helyzetet. Dávid Istent látja meg Saul mögött, és a helyzet mögött is. Azt mondja, az Úr fölkentje ő. Isten adta neki ezt a méltóságot. Ő fogja tőle elvenni. Hogy mikor és hogyan, azt egyedül Isten tudja. Ő tudja, hogy mi ezzel a helyzettel a célja. Mire akar nevelni ezáltal? Református eleink ezt a gondolatot a Heidelbergi KT-ban, annak a 27. és 28. kérdés feleletében így fogalmazzák meg az isteni gondviselésről és annak hasznáról szólva. Istennek mindenható és mindenütt jelen való ereje mennyet és földet úgy igazgat, hogy minden nem történetesen, hanem az ő atyai kezéből jön. És ha ezt tudjuk, akkor ennek az a haszna, hogy minden némű viszontagságban tűrők, a boldogságban háládatosak, a jövőt illetően pedig Istenünk és Atyánk iránt jó reménységben legyünk afelől, hogy az ő szeretetétől semmi el nem szakíthat minket. Mivel minden teremtmény annyira az ő kezében van, hogy az ő akarata nélkül semmit nem tehet, de még csak meg sem mozdulhat. Kedves testvérek, nehéz élethelyzetben, elviselhetetlennek tűnő körülmények között számolunk-e Istennek számunkra talán sokszor érthetetlen akaratával? Felismerjük-e, Isten kezében vagyunk valamennyien. Ilyenkor legyen Jób kérése a mi imádságunk is, amit át nem látok, Uram, arra te taníts meg. Dávid az Úristen viszonylatában látja a helyzetet, és ez abban is megmutatkozik, hogy Istenben látja a cselekvő urat. Azt mondja Saulnak, az Úr tegyen igazságot közted és köztem. Nem Dávid lesz az igazságszolgáltató. Ebben a mondatában Dávidnak az is benne van, hogy Dávid tudja, hogy Isten cselekedni fog. Azt nem tudja, hogy hogyan és mikor. De azt tudja, hogy meg fogja tenni, akkor, amikor azt jónak látja. És Isten kezébe teszi a dolgot. Ő legyen ítélő bíránk. Ő tegyen igazságot köztünk. Erre a hosszú tűrésre használja Jakab apostol a földművelő példáját, amit hallhattunk is, aki miután elvetette a magot, várja a föld termését. Mert bizonyos abban, hogy az elvetett mag után a föld megadja a termést. Ugyanígy bizonyos csak lehetünk afelől, hogy Isten munkálkodó Úr, ő cselekszik. Hagyd az Úrra a te útadat, és bízzál benne, majd ő, mert ő megcselekszi. Tudjuk-e Istenre bízni a dolgainkat? Bizonyosak vagyunk-e az ő irántunk való hűségében és szeretetében? Azzal a bizalommal vagyunk-e iránta, mint ahogy Dániel barátai is voltak, és Nebukadnezár királynak így válaszoltak: van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk. Ő ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a te kezedből is, ó király. De ha nem tenné is, tudd meg, ó király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük. És Dávid az Úristen viszonylatában nézi a helyzetet úgy is, hogy Istenben látja az igaz bírót. Hiszen így szól: legyen azért az Úr a bíró közötted és közöttem. Ő tegyen igazságot köztünk. Vizsgálja meg és perelje peremet, és szolgáltasson nekem igazságot veled szemben. Ismerjük a történet folytatását, és tudjuk, hogy máskor is adódott még lehetőség Dávid számára, hogy végezzen Saullal. Végezhetett volna vele, de akkor sem tette. Isten az ítélő bíró Saul fölött is, Dávid fölött is, mi fölöttünk is. Ő, Isten, megfizet kinek-kinek cselekedetei szerint. És ha tovább olvassuk a Dávidról szóló történetet, a 25. fejezetben megint nagyon érdekes dolgot olvashatunk róla vele kapcsolatban. Ott megint olyan helyzetbe kerül, hogy hirtelen felindultságában Nábál gonoszsága miatt arra gondol, hogy azon nyomban megy és igazságtételt szerez, és megbünteti Nábált a kegyetlensége miatt. Azonban Nábál felesége, Abigail, közbelép. Isten ennek az asszonynak a bölcsességét használja föl arra, hogy megvédje Dávidot ettől a vérontástól. És Abigail ezt mondja Dávidnak: ha majd az Úr véghez viszi mindazt a jót, amit megígért, és Izrael fejedelmévé tesz téged, akkor ne legyen ilyen botlásod. Ne furdaljon, Uram, a lelkiismeret, hogy ok nélkül ontottál vért, és te magad álltál bosszút, Uram. Előfordul, hogy mi magunk akarjuk kezünkbe venni a dolgok megoldását, irányítását. Azonban arra figyelmeztet és int bennünket Sámuel próféta könyve is, és Jakab apostol levele is, hogy a bíró az élő Isten. Jakab hangsúlyozza: a bíró az ajtó előtt áll. Számoljunk vele. Hagyjuk rá az ítéletet, az igazságos ítéletet. És Jakab azt is hozzáteszi: ne panaszkodjatok egymásra, hogy el ne ítéltessetek. Mert a bíró valamennyiünk fölött ítéletet tart. azok fölött is, akik bántanak, megsértenek, és fölöttünk is, vagy ha mi bántunk másokat. Kinek-kinek a maga cselekedeteivel kell elszámolni. Ne gondoljuk, hogy mi Isten ítélő széke előtt magunk erejéből megállhatunk. Ne gondoljuk, hogy mi kevésbé vagyunk bűnösök, mint mások. Isten rajtunk nem azt fogja számon kérni, hogy mások hogy bántak velünk, hanem azt fogja számon kérni, hogy mi ebben a helyzetben, talán nehéz körülmények között is, hűségesek maradtunk-e ő hozzá. A vele való viszonyunkat fogja vizsgálni, számon kérni. És így bennünket is, a cselekedeteink szerint fog ítélni. Nem ítélkezhetünk tehát mi mások felett. Arra int Jakab, ne váljunk mi magunk ítélő bírákká. Hagyjuk ezt az igaz bíróra, az élő Istenre. Ő az ajtó előtt áll. Kedves testvérek, ez a türelem, vagy hosszú tűrés, amiről Jakab beszél, és aminek példáját Dávid életén keresztül is látjuk. Ha magunkban nézünk, akkor őszintén kell, hogy megvalljuk, hogy mi a magunk erejéből nem tudunk ilyen türelmesek lenni. Mi szeretjük visszaadni a bennünket ért sértést, nehezen tűrjük a nehéz körülményeket. És ez a hosszú tűrés, amiről itt Jakab beszél, az egy isteni tulajdonság. Mi erre nem vagyunk képesek. De a lélek gyümölcse között ott van a hosszú tűrés, a türelem. És ezért az Isten lelke megteremheti ezt bennünk, amire a magunk erejéből nem vagyunk képesek, az Isten kimunkálhatja bennünk. Ez a lélek ajándéka, a szeretet, öröm, békesség, béketűrés. Ezért ezt kérjük, az Úristen lelkét, ajándékozzon meg vele. A lélek legyen ott bennünk, a szívünkben, és akkor ez megtermi gyümölcsként a hosszú tűrést, a türelmet. Többször is mondja az apostol, legyetek türelemmel az Úr közel. És ez a türelem, amit az Úristen lelke munkál bennünk, ez nem a körülmények jobbra fordulását várja, hanem az Úristent várja, az ő megjelenését várja. Annak az Istennek a megjelenését, akinek mások a gondolatai és az útai, mint a mieink. Nem biztos, hogy a mi elképzelésünket fogja megvalósítani. Éppen ezért ne ennek beteljesülését várjuk, hanem az Úristent, az ő közbelépését, az ő jelenlétét, az ő cselekvését. Ez az Úristen nem akarja a bűnös halálát, hanem azt akarja, hogy megtérjen és éljen. Ezért türelmes, ezért hosszú tűrő, velünk szemben is, és másokkal szemben is. Ez az Úristen olyan hosszú tűrő, és úgy szeret bennünket, hogy az ő egyszülött fiát adta, az Úr Jézus Krisztust, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ő nem elítélni jött ezt a világot, hanem megváltani. Ez legyen a mi viszonyulási alapunk. Jézus Krisztus, érted jött, értem jött. És mindazokért, akik benne hisznek. Mi az övéi vagyunk a megváltás jogán. És akkor egyedül tőle függünk. És ha tőle függünk, akkor minden más perifériára kerül. Minden mástól szabadok lehetünk, emberektől, körülményektől. Akkor felismerhetjük, hogy minden mögött Istennek egy csodálatos terve áll, amit mi át nem látunk, de ő tudja, hogy mit tesz, mikor tesz és hogyan tesz. És ennek a tervnek a beteljesedése felé haladunk. Az a Jézus, aki szolgai formában volt itt közöttünk, vissza fog térni, ígérete szerint, mi őt várjuk vissza. Mert ő visszajön hatalommal és dicsőséggel, és ez a mi örömünk, ez a reménységünk, és ez az erőforrásunk. Őt várjuk. Boldogok azok a szolgák, akiket az Úr, amikor megérkezik, virrasztva talál. Amen. Ráfelelő énekként az igére válaszolva énekeljük testvéreim a 294. dicséret 3. versét, mely így kezdődik: Jézus, üdvösségem, te vagy földön égen. Urunk Istenünk, mennyei Atyánk, tiéd legyen a dicséret és dicsőség, a te csodálatos végzésed és bölcsességed fölött. Azért hálát adunk neked, Urunk, hogy neked üdvösséges terved van ezzel az embervilággal, és benne velünk is. Köszönjük neked, Urunk, hogy az emberi engedetlenség következtében távol került világot te mégsem eltoltad magadtól, hanem még jobban szereted, és szeretetednek azt a jelét adtad, hogy új szövetséget kötöttél velünk az Úr Jézus Krisztus által. Köszönjük, Urunk, hogy ő a mi életünk, hogy ő az út hozzád, hogy általa van nekünk menetelünk hozzád. Urunk Istenünk, arra kérünk, hogy ez az irántad való hála, ez járhassa át szívünket és egész életünket, és ez tegyen bennünket engedelmes gyermekeiddé, hogy ne a körülöttünk lévőkre nézzünk, hanem egyedül rád tekintsünk, hogy tőled várjuk életünk megoldását, ne csupán annak egy-egy területén a jobbra fordulását, hanem egyedül téged, hogy te rád nézzünk szüntelen, és köszönjük, hogy benned új lehetőségek nyílnak meg számunkra. Köszönjük, hogy akkor már nem az emberi indulatok, a harag, a gyűlölet, az ellenségeskedés kell, hogy meghatározza a cselekvéseinket, gondolatainkat, hanem a neked való engedelmesség, a Krisztusra való nézés, ahogy Krisztus tett, úgy tehetünk mi is, ahogy te szeretsz bennünket, Úr Jézus Krisztus, ahogy te megbocsátottál nekünk, úgy szerethessünk mi is másokat, úgy bocsássunk meg mi is ellenünk vétkezőknek. Ezt te munkáld bennünk, Urunk, egyedül te teheted meg be ezt, formálj bennünket egyre inkább krisztusi indulatúvá. Amen. Urunk Istenünk, eléd visszük még a gyülekezet tagjait, a nehéz helyzetben lévőket, a betegeket, különösen gyülekezetünk súlyos betegeire gondolunk. Te adj nekik erőt eznek elhordozásához, te adj türelmet, és te mutasd meg a te jelenlétedet ebben a nehéz helyzetükben is. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.